Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Beteljesedett jövendőlések a Bibliában. Ez ugye a sorozatunk címe, főcíme, és a negyedik alkalomhoz érkeztünk, a római birodalom és a rómaiság eszméje. Ez tehát a mostani kérdéskör, mostani vizsgálódásunk tárgya. És tulajdonképpen az egész sorozat az arról szól, hogy a Biblia az nem más, a Szentírás az nem más, mint a beteljesedett jövendőlések könyve. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, különösen napjainkban egyébként, mert ez a sorozat alapvetően a történelemre koncentrált, a történelemre fókuszált. Na de hogyha a történelemben rengeteg beteljesedett jövendőlés van, és ezek leellenőrizhetők, hát mi a helyzet azokkal a jövendőlésekkel, amelyek meg korunkról szólnak? Mi a helyzet azokkal a jövendőlésekkel, amelyek meg a jövőről, a közeli jövőről szólnak, vagy éppen a távolabbi jövőről? Hát ezért érdemli meg a Szentírás a figyelmünket, és ezért lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen, hogyha a történelmi jövendőlések azok hitelesek, márpedig állításunk szerint hitelesek, akkor ezek a jövendőlések is feltétlenül jó, hogyha szemünk előtt vannak. Ugye erről leginkább az őszi sorozatunk kapcsán beszéltünk, tehát hogy a jelenlegi korunk kapcsán milyen proféciákról, milyen jövendőlésekről tud a Szentírás. Itt most visszaléptünk tehát, és ez is szükséges ahhoz, hogy tényleg egy teljes kép legyen előttünk Dániel könyvével kapcsolatban is, ami ugye a sorozatunk gerincét képezi, meg hát egyáltalán magával a Szentírással kapcsolatban is, hogy lássuk azt, hogy az, amit Blaise Pascal mond, és az a gondolatmenet, amit többször idéztünk már, de nem lehet elégszer idézni, az tényleg megállja el helyét. Olvassuk el megint Blaise Pascalnak ezt a gondolatmenetét, mert mindenképpen megérdemli a figyelmünket. Következőket írja Pascal, ugye a világhírű természettudós, fizikus, matematikus a 17. században. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig senki sem, vagy egyik sem mondhatja el magáról. És ennél az idézetnél, ahogyan ezt már korábban is kiemeltük, kulcsfontosságú ez a bizonyos többes szám, beteljesedett jövendőlések. Tehát nem egy beteljesedett jövendőlést néztünk meg, nem több beteljesedést néztünk meg, beteljesedett jövendőlést néztünk meg, hanem számos beteljesedett jövendőlést néztünk meg ennél az előadás sorozatnál, és hányról és hányról lehetne még beszélni, amelyek mind leellenőrizhetők. Ez tehát a kiinduló pontunk, a reformkatolikus gondolkodó Blaise Pascal, mert hogy janzenistákhoz tartozott ugye a 17. században Franciaországban, ő volt az, aki ezt megfogalmazta, és azt mondja, hogy ez az, ami a keresztény vallást, vagy a Biblia vallását a többi fölé emeli. Mert az, hogy higgy abban, amit én mondok, hát ez elég csekély érv. Arra nézve, hogy most az ember hitelt adjon valaminek, aki állítja magáról, vagy amelyik vallás állítja magáról, hogy kérem szépen bennem higgyél, és egyébként aki meg nem hisz bennem, azokat meg fenyegeti. Ugye így fogalmazza ezt meg nemes egyszerűséggel Pascal. Azt mondja, akár kimondhatja, akár kijelentheti, hogy próféta, viszont itt van egy olyan érv, amit egyrészt nem lehet cáfolni, másrészt azt lehet mondani, hogy a többiek, a többi vallás meg nem tudja elmondani magáról a beteljesedett jövendőlések érve. A mostani alkalommal ugye ugyanúgy Dániel könyve második fejezete, a kiinduló pontunk. Dániel könyve második fejezete, annak a bizonyos szobornak a jellegzetességei, amelyről beszéltünk már, hiszen volt erről szó, Dániel egy különleges feladatot kapott Nabukodonozortól, ugye az új babiloni királytól, az új babiloni birodalom királyától, különleges feladat, hogy mondja meg, hogy ő mit álmodott, és azt is mondja meg, hogy ennek az álomnak mi a jelentése. Ez volt tehát a feladata Dánielnek, és a második fejezet ezzel foglalkozik. Különleges ez a fejezet abból a szempontból, bár sokan támadják, de azért érdemes ezt végig gondolni, hogy mégiscsak egy olyas valamilyen fejezetről van szó, ami az időszámításunk előtti 6. században, egész pontosan 7.-6. században keletkezik, ide vezet vissza bennünket, és ekkor fogalmazza meg Dániel azt, és ekkor jövendöli meg gyakorlatilag Isten szava azt, hogy egy olyan szobor, aminek a feje aranyból, melle és oldalai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábai pedig vasból, illetve részint vasból, részint cserépből álltak. Szóval, hogy ez a szobor, ez gyakorlatilag jellemzi az egész történelmet. Ugye onnan indultunk ki, hogy Nabukodonozorra azt mondja, hogy te vagy az aranyfej, és azt mondja, utánad jönnek birodalmak, az ezüsttel jelképezett birodalom, a rézzel jelképezett birodalom, és a vassal, majd a vas és cseréppel jelképezett birodalom. Na most, ha a Bibliát egy pillanatra félretesszük, és teljesen megfeledkezünk róla, hogyha azt mondjuk, hogy az új babiloni birodalmat és Nabukodonozor uralmát, mert ugye Nabukodonozor azt mondja, te vagy az aranyfej, melyik volt az a birodalom, amelyik megdönti, ehhez csak egy picik is utánajárás kell, mindenki tisztában lehet azzal, mert hogy ténykérdésről van szó, tehát nem jövendőlés kérdése, hanem ténykérdés, hogy ez bizony az óperzsa birodalom volt. Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy az óperzsa birodalmat melyik döntötte meg, akkor megint csak ténykérdésről beszélünk, ez természetesen a Nagy Sándori Görögország, erről volt szó ugye a múltkori alkalommal. És hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy Nagy Sándori Görögország után melyik az a birodalom, amelyikről azt mondhatjuk, hogy szinte az egész további történelmünket uralja, a leghatalmasabb birodalom, a legnagyobb hatású birodalom, és ami után már nincsen több. Na ez az, amire mi most választ keresünk, és ez az, amire a választ úgy tudjuk megadni, hogy bár a Biblia nem nevezi meg ezt a birodalmat, mert Nagy Sándort mondjuk megnevezi. A Biblia kritikusok itt csapják le a magas labdát, és azt mondják, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy előre megjövendője. Utólag leírták, utólag úgy tűnik, mintha ez jövendőlés lenne. Hát mi pedig azt tudjuk erre mondani, hogy számtalan más jövendőlés van a Szentírásban, ez is közéjük tartozik, és a Biblia váltig állítja, hogy bizony ezt előre megjövendőlte. Szóval mondom, a négy közül három birodalom esetében szinte vitathatatlan, hogy a sorrend az így néz ki, mert hogy a történelmi valóság is ilyen, így teljesedett be. A negyedik. A kérdés. Az a bizonyos negyedik, tehát az arany, az ezüst és a réz, tehát Nagy Sándor birodalmát ugye rézzel jelképezte, hogy ki az a vas, vagy mi az a vas és a vas és cserép birodalma. Miért lehet azt mondani, hogy a történelmünk tulajdonképpen a római birodalom jegyében telik ezt követően? Ez tehát az a téma, amit most ugye megvizsgálnánk, és megvizsgálnánk azt, hogy miért különleges ez a bizonyos Dániel könyve második fejezetének 40. verse, mert ez az igevers ugye így mondja, hogy a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas. Mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mindamazokat szétzúzza és elpusztítja. Tehát megint csak azt mondom, hogyha egy pillanatra félretoljuk az igét, és azt a kérdést tesszük föl, hogy melyik volt a leghatalmasabb birodalom az ókorban. A legnagyobb kiterjedésű, olyan szempontból, hogy időben is a legtovább fennálló, és amire azt lehet mondani, hogy szinte az egészet, az összeset bekebelezte, amire eddig utalt ez a bizonyos jövendőlés, hát Dániel könyve azt mondja, hogy igen, ezt vassal kell jelképezni. Vassal érdemes jelképezni ezt a bizonyos birodalmat. És különleges az, hogyha megnézzük azt, hogy Róma ilyen értelemben mitől páratlan, mindegyiknél erősebb, nagyobb, hatalmasabb. Területét nézve nem feltétlen egyébként, tehát területét nézve talán Perzsia az, amelyikre azt lehet mondani, hogy tényleg óriási jelentőségű, óriási kiterjedésű. Na de hát mi az a 200 év ahhoz képest, amit itt Rómánál látunk? Az időszámításunk előtti 3. századtól az időszámításunk szerinti 5. századig állt fönn, na de ezzel is túl keveset mondtunk? Mert lehetne azt mondani, hogy kérem, ezzel még túl keveset mondunk, ez 800 év. Tehát ez is hatalmas, 800 év. De időszámításunk előtti 3. századtól az időszámításunk szerinti 5. század, hát ez a 3. század. Biztos, hogy tetszenek erre emlékezni, hiszen általános iskolában is megtanuljuk, középiskolában is megtanuljuk, punháborúk, Hannibállal való küzdelme Rómának. Hát ez a 3. század, ugye azt szoktuk mondani, így szoktuk ezt megfogalmazni, hogy Róma ekkor lép ki a világtörténelem színpadára. A világtörténelem színpadára, mert a földközi tenger ura lesz. Tehát ezért érdekes ez, hogy ugye itt a 3. században már nagy hatalomról beszélünk, na de a 3. századig is eltelt sok-sok évszázad. Időszámításunk szerinti 5. századról beszélünk. Miért? Mert a nyugat-római birodalom 476-ban ekkor bukott meg. Na de hát a kelet-római birodalom meg tovább él. Tehát ezért mondom, hogy csak a legszűkebb értelembe véve nagyhatalmi státusz, nagyhatalmi időszak, ez a 800 év. És akkor az előzményről, meg a következményekről még nem is beszéltünk. Tehát már ez az évszám, vagy kettős évszám elgondolkodtathat bennünket. És azért is érdekes ez, mert hogyha összevetjük Róma fennállását, a nagy hadvezérek vagy birodalmak fennállásával, például Nagy Sándor, vagy Attila, a hunfejedelem, Genghis Khan, vagy Napóleon, hát ezek olyan szinten zseniális hadvezérek voltak, hogy arra nehéz szavakat találni. Na de hát meddig tartott az uralmuk? Nagy Sándor esetében mennyiről beszéltünk? 13 esztendő? Páratlan teljesítmény, ez kétségtelen. Páratlan teljesítmény, amit véghez visz. Ő a legnagyobb ebből a szempontból. Tehát 13 esztendő alatt, az a 13, az nem is volt 13, lehet nevezni mondjuk 7-8 esztendőnek. 7-8 esztendő alatt azt a mennyiségű területet meghódítani, amit Nagy Sándor meghódít, fantasztikus. Attila, a hunfejedelem, rettegtek tőle. Tehát egy döbbenetes egyéniség volt. Mennyire érdekes egyébként, hogy Jelenések könyve utal Attilára, majd lehet, hogy egyszer erről is lesz itt sorozat, és ezt is meg fogjuk majd nézni. Különleges az ő személye sok tekintetben. De aztán, ahogy vége lett Attilának, szinte vége a birodalomnak is. 453 időszámításunk szerint. Genghis Khanról mit mondjunk az 1100-as, 1200-as években? Mi magyarok is éreztük ennek az utózöngeit abból a szempontból, hogy a tatárjárás gyakorlatilag Genghis Khan hódításainak köszönhető. Na de hát ott is 1-200 év, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, csillog a birodalom és hatalmas fennállású, vagy hatalmas ugye erőfeszítésekkel tényleg világbirodalommá válik, és aztán kérdőjel. Napóleon, ugyanez. Néhány évnyi csillogás a 19. században, páratlan sikersorozat, de aztán Európa összefog ellene, és Napóleonnak vége. Tehát ezért érdekes ez, hogy vannak nagy birodalmak, meg vannak hatalmas hadvezérek, hatalmas birodalmak, használjuk inkább ezt a jelzőt, na de hát ehhez képest Róma, ehhez képest, hogy csak a csúcspontról 800 esztendőn keresztül beszélünk, 800 esztendő, gondoljuk ebbe bele. 800 esztendő. Tehát magyar történelem esetében mit tudunk mondani 800 esztendő alatt? Hát az már szinte majdnem a teljes történelmünk, amennyit itt töltöttünk a Kárpát-medencében. Tehát ugye ez is egészen döbbenetes. Szóval ezért érdekes, hogy Róma növekedése hogyan is néz ki. Egy pillanatra tekintsük ezt át. Időszámításunk előtti 8. századtal indulunk. Van ez a 753-as dátum, szerintem többünknek ott lehet a fejében, gondolataiban, hogy ugye 753-ban alapították Rómát időszámításunk előtt. Igen, de tudjunk róla, hogy ez mondabeli évszám. Tehát nem tudunk rá teljes bizonyossággal ilyen értelemben építeni, mert nem lehetünk benne biztosak, hogy pont 753-ban történt volna az alapítás. Az, hogy 8. században történt az alapítás, ez egyértelmű. Az időszámításunk előtti 3. században lesz ugye a földközi tenger ura, erre utaltam az előbb, tehát a punháborúk révén. Az időszámításunk előtti 2. században meghódítja Makedóniát és Görögországot. Miért érdekes nekünk Makedónia és Görögország? Azért, mert a múltkori alkalommal ugye erről beszéltünk. Tehát Nagy Sándor, a makedón hadvezér, ő az, aki egyesíti a görög tagállamokat, vagy görög városállamokat egész pontosan, és ő az, aki ugye egy döbbenetes sikersorozattal a 4. században megdönti az óperzsa birodalmat. De aztán itt nincs vége a hódításoknak. Az időszámításunk előtti 1. században ott van Judea és Egyiptom meghódítása. Tehát valami hihetetlen, hogy elképesztő a szisztematikussága, a rendszeressége, rendszerezettsége ezeknek a hódításoknak. Miben más Róma, mint a többiek? Mert sikersorozatról itt is beszélhetünk. Csak éppen ez a sikersorozat, ez megfontolt lépéseknek az eredménye. Megfontolt lépések jönnek egymás után, nem gyorsan és egyszerre hódít, tehát ezt is lehetne mondani, hogy persze micsoda nagy siker, hát hogyne, hát rövid életű siker, tiszavirág életű siker, sok minden képes elérni, vagy sok mindenki képes lehet elérni. Na de az, hogy a megszerzett területeket meghódítani és megtartani, Na, erre Róma képes. Tehát erre szinte csak Róma képes ezzel a rendszerezettséggel. Döbbenetes egyébként ez, hogyha az ember ezt megnézi, és döbbenetes az, hogy időszámításunk előtti harmadik, második, első századról beszélünk, tehát 2-300 év leforgása alatt a birodalom folyamatosan csak nő, érdemi vereségei a birodalomnak nincsenek. Tehát nincs olyan, hogy valahol vereséget szenvedne, érdemben. A meghódított területeket tudja pacifikálni, ez azt jelenti, hogy megtartani, beépíteni a birodalomba, és így jutunk el aztán oda, hogy a második század elejére, Trajanus korára, időszámításunk szerinti második század elejére a birodalom kiterjedése így néz ki. Na most ez egy hatalmas kiterjedésű birodalom, óriási szervezettséget igényelt, de még egyszer mondom, ahogyan említettem is, ha területet nézünk, akkor nem feltétlen a legnagyobb, de hatását nézve mindenképpen a legnagyobb. Nézzük ezt meg Brit-szigetektől, egészen ugye a mai Szentföldig, és akkor Egyiptom déli részéről még nem is beszéltünk, észak-afrikai partvidék itt a földközi tengeren, és aztán természetesen a mai Spanyolország, Franciaország, Olaszország, és így tovább. Mi magyarok is benne vagyunk a képben, már abban a szempontból, hogy a későbbi magyarok területe, tehát ugye mi magyarok később érkeztünk ide a Kárpát-medencébe, de az is biztos, hogy Pannonia révén és Dácia révén olyan területeket is meghódítottak a rómaiak, ami tulajdonképpen bizonyos értelemben az északi-keleti határait jelentette a birodalomnak. De persze aztán, ha délebre megyünk, akkor még keletebbre tudunk menni. Török területek, tehát mai török területek, és ugye Szíria és a Szentföld. Trajanus kora miért érdekes ez számunkra? Azért, mert a római birodalomnak ekkor volt a legnagyobb a kiterjedése. 98-tól 117-ig uralkodott időszámításunk szerint ez a bizonyos Trajanus, az ő uralmát még inkább megszilárdítja, még inkább rögzíti Hadrianus, ugye, aki őt követte a trónon, és ő az, aki tulajdonképpen a legnagyobb pompában és a legnagyobb hatalommal uralkodott. Ha a csúcspontot keressük ez alatt a 800 év alatt, akkor gyakorlatilag ez a csúcspont, tehát Trajanus és Hadrianus kora. Szóval, vassal jellemzi ezt a birodalmat Dániel könyve. Miért mondhatjuk azt, hogy találó ez az elnevezés? És ugye itt jelezném egyébként, ami talán az eddigiekből is egyértelmű volt, Rómát nem nevezi meg Dániel könyve, de utal rá. Fogunk majd erről beszélni, hogy ennek mi a jelentősége. Szóval miért mondhatjuk azt, hogy ennek a vaskeménységű birodalomnak tényleg helytálló ez a bizonyos jelentése, vagy ez a bizonyos jelzője. Dániel könyve második és hetedik fejezetét érdemes itt ugye végig gondolnunk, hogy a párhuzamok azok egészen meghatározóak. Ugye beszéltünk arról a hetedik fejezet kapcsán, a második fejezetben fémekről, egyre csökkenő értékű fémekről beszélhetünk, a hetediknél vadállatokkal ábrázolja ezt a bizonyos birodalmat. Egyrészt tehát vaskeménységű, na de a negyedik állatról mit mond a hetedik fejezetben? Nézzük csak! Azt mondja a Dániel könyve hetedik fejezetének hetedik verse, és íme a negyedik állat, rettenetes, iszonyú és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt zúzott, a maradékot lábaival összetaposta. Tehát ez valami egészen hátborzongató szinte. Olyan értelemben hátborzongató, hogy gyakorlatilag ugye fenevadakról, vadállatokról beszél a hetedik fejezet. Na de az oroszlán, a medve, a párduc, ezek is, hogy mondjam, megrendítőek és nagyon-nagyon döbbenetesek, félelmetesek lehetnek. Na de ez a negyedik, mintha minden összegződne benne, mintha a legrémesebb lenne, mintha egészen olyan lenne, amire azt mondja a bibliai jövendőlés, hogy erre feltétlen érdemes odafigyelni, mert ez minden rosszat összesít magában. Hát miért beszél ennyire, hogy mondjam, drasztikusan Dániel könyve 7. fejezete erről a bizonyos vadállatról, vagy erről a bizonyos birodalomról? Na de menjünk egy pillanatra vissza a második fejezethez. Vaskeménységű birodalom. Mit is lehet mondani a vaskeménységgel kapcsolatban? Mitől is volt annyira szervezett, annyira szisztematikus Róma felépítése? Hát ilyen például az úthálózat, ilyen a jogrendszer, és ilyen a kormányzási apparátus, amit ki lehet emelni. Úthálózat. Csak egy pici érdekesség, itt vagyunk Európában. Nekünk azt lehet mondani, hogy mondjam, egészen közelálló lehet, és egészen sokat mondó lehet az, hogy a római birodalmat hogyan is mutatja be a Szentírás. Szóval az az úthálózat, amit Róma létrehozott, sokszor a mai napig is azokon a nyomvonalokon vezetnek az utak, tehát a nagy főutak, autópályák adott esetben, amit a rómaiak kitaláltak. Elképesztő a szervezettsége egyébként a római úthálózatnak, ez is a birodalom egyik sikerét adta. Római jog. Hogyha egy picit is ugye érdeklődtünk a jog iránt, vagy hallottunk már arról, hogy maga a jogrendszer, az európai jogrendszer hogyan épül föl, mindenki kívülről fújja ezt, és itt Európában még egyszer mondom, könnyű erről beszélni, abból a szempontból, hogy mindennek az alapja Európában a római jog. Tehát ezt onnan is tudhatjuk, hogyha valaki mondjuk jogi egyetemre megy, akkor az első évben garantáltan keresztül kell neki mennie és meg kell tanulnia a római jogon, szigorlatoznia kell belőle, hogyha nem sikerül, akkor belőle nem lesz jogász. Ha sikerül, akkor nyitva az út a továbbiak felé, tehát ez még egyszer mondom mindennek az alapja. Kormányzási apparátus. Ez is hihetetlenül szervezett volt a birodalomban, tehát azt lehet mondani, hogy ez a szervezettség az élet szinte minden területére kiterjedt. De ha a katonai erejét nézzük meg, mert ugye azt mondtuk, hogy hódítani óriási mértékben tudott, és meghatározó volt a hódítása. Hát fantasztikus volt az, hogy hol állomásoztatott hadseregeket. És itt is megint csak azt mondom, hogy figyeljünk csak föl erre a bizonyos többes számra. Hadseregekről beszélünk. Nem azt mondjuk, hogy római hadsereg. Hadseregek. Tehát annyira hosszú volt a birodalom határa, ugye ezt nevezték limesznek, annyira hosszú volt, és annyira szisztematikusan meg kellett szervezni, hogy több ponton is állomásoztattak katonákat, katonák csoportjait, és így tudták biztosítani a birodalom védelmét. És itt még nem állunk meg. Tehát az egy dolog, hogy megtartani a hódítást. Na de a másik, folyamatos hódítási ambíciók. Tehát ez is a vaskeménységhez tartozik hozzá, ez is ehhez a döbbenetes dologra utal, amit itt a Dániel könyve 7. fejezete meg így érzékeltet, hogy rettenetes, iszonyú, rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt szúzott, a maradékot lábaival összetaposta. Mint hogyha azt mondhatnánk, hogy semmi nem elég a birodalomnak. Tehát meghódítottunk valamit? Pacifikáltunk valamit? Tehát beépítettük a birodalom rendszerébe? Gyerünk tovább. Az a terület is megvan. Gyerünk tovább. Az a terület is megvan. Gyerünk tovább. Soha nincs vége a hódításnak. Persze természetesen nem lehet a végtelenségig hódítani, de a szándék az ez. Mindent maga alá gyűrni. Mindent bekebelezni. Vergíliusztól idézzünk itt. Attól a Vergíliusztól, aki híres ókori szerző, híres római szerző, nagyon híresek az Éneiszben ezek a sorai. Ám a te mesterséged, római az, hogy uralkodj. El ne feledd, hogy békés törvényekkel igazgass, és kíméld, aki meghódolt, de levert, aki lázad. Na, ez megint csak Rómának az egyik különlegessége, jellegzetessége. Azt mondja, egyrészt római te uralkodásra teremtettél, tehát innen indulunk ki, tehát senki másnak nincs joga ilyen értelemben uralkodni. Békés törvények, ez kulcsfontosságú egyébként ebből a szempontból, hogy a törvények tekintetében tényleg Róma törekedett arra, hogy egyfajta békét tartson a birodalomban. Azt mondja, kíméld, aki meghódolt, de levert, aki lázad. És újabb kulcsfogalom, a Pax Romana, tehát a római béke. A Pax Romanát, a római békét mindenkinek őriznie kellett. Tehát magyarán, ha valaki nem lázadozott, hogyha valaki elfogadta a Róma uralmát, másodlagos kérdés volt, és erről fogunk még beszélni, másodlagos kérdés volt, hogy például milyen vallást követ. Ez nem különösebben fontos. Tehát az, hogy most hány istenben hisz az ember, meg milyen istenekben hisz, a birodalom erre azt mondta, hogy tulajdonképpen nem érdekes. Higgyél, amennyiben akarsz. Többen, kevesebben. Szóval nem volt ez egy középponti kérdés. Pax Romana, római béke, fogadd el Róma minden hatóságát, és nincs lázadás. Ha mégis lenne esetleg, azt mondja Vergilius is, a szerző, leverd, aki lázad. Le kell verni. Na ez a Pax Romana, ez biztosította a római békét, így épült tehát föl a vaskeménységű római birodalom, ahol kellett, ott rendkívül szigorú volt, és ahol nem volt annyira kulcsfontosságú, ott egy picit engedékenyebb. Itt például a vallási kérdésekben. Nézzük a vallási kérdéseket, mert elsősorban talán ez lehet az érdekes, ez lehet a fontos nekünk, hogy a rómaiság eszméje a vallás tekintetében hogyan mutatkozott meg. Ott van például egy kifejezés, és itt megint csak egy latin kifejezést kell, hogy megismerjünk a Pax Romana után, az Interpretatio Romana, római értelmezés. Ez azt mondhatjuk, hogy azért különleges, mert tulajdonképpen szinte egyedi Róma tekintetében, illetve az ókori birodalmak tekintetében. Ha hódítunk, ha valakit meghódítunk, annak az eszmerendszerét, annak a vallási rendszerét beépítjük a saját vallási rendszerünkbe. Tehát ezért mondtam azt, hogy tulajdonképpen egyfajta másodlagos fontosságúak voltak az eszmei vagy a vallási kérdések a birodalomban. Interpretatio Romana, tulajdonképpen Róma türelme, befogadókészsége, ez sokáig meghatározó volt. Nem a végtelenségig. Tehát nagyon érdekes, hogy itt lesz majd egy változás, majd mindjárt fogunk erről nézni, hogy hol van ez a bizonyos változás. A legjellegzetesebb példája ennek a görög istenvilág, a 12 isten koalíciójának a beépítése a római vallásba. Tehát ez annyira megtetszett a rómaiaknak, mikor is volt ez a bizonyos görög hódítás? Ugye utaltunk már rá egy picit korábban, időszámításunk előtti második században. Időszámításunk előtt 146-ban Görögországot meghódítják, és annyira, hogy mondjam, nagy hatást gyakorol a görög istenvilág a rómaiakra, hogy azt mondják, hogy ezt átvesszük egy az egészében. Egészében átvesszük. Van három főisten, ugye Isten triásznak nevezik, meg van még 12 isten, tehát ugye a 12 belül van ez a bizonyos három, azt mondják, hogy hát ezeket római névvel látjuk el. Nekünk szimpatikus ez a rendszer, amit a görögök megalkottak. És így tovább, tehát az Interpretatio Romana az nem csak a görögökre terjed ki, tulajdonképpen egyfajta vallási toleranciát, és azért aláhúznám ezt a gondolatot, vagy ezt a jelzőt, hogy egyfajta vallási toleranciát megvalósít Róma, akkor, amikor új népek vallásával találkozik. Nyilván nem állítjuk ezzel azt, hogy minden esetben így jártak volna el, de még egyszer mondom, a valláspolitika alapja az ez volt. Higgy, amit akarsz, ellátjuk római értelmezéssel. Ez az egésznek a lényege, római értelmezéssel ellátni, és ilyen értelemben be tudjuk építeni a te rendszeredet a mi rendszerünkbe. Mi a legfontosabb? A Pax Romana, a római béke. Ne lázadozz. Tehát nincs olyan, hogy lázadást szítani, nincs olyan, hogy te esetleg ki akarsz lépni, más elképzeléseid vannak politikai értelemben, nincs lázadás, és akkor eszmei értelemben pedig békén hagyunk. Szóval érdekes ez a görög istenvilág, a 12 isten koalíciója. Görögök és rómaiak viszonyában, vagy viszonyát tekintve egyébként föltehetjük ezt a kérdést, hogy ki győzött le kit. Mert politikai értelemben, katonai értelemben teljesen egyértelmű az összkép, Róma legyőzte a görögöket időszámításunk előtt 146-ban, a birodalom részévé tette, és onnantól kezdve nincs vita, nincs kérdés. Róma az, amelyik uralkodik, tehát mondom, erről nincs is mit többet beszélni. De eszmei értelemben, vallási értelemben pontosan fordított a helyzet. Vallási értelemben ugye a rómaiakat elbűvöli a görögök rendszere, de ugyanez a helyzet a filozófia terén is. Filozófia terén is úgy mondhatjuk ezt, hogy tulajdonképpen a görög filozófiát szinte átveszik a rómaiak. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a római filozófia ilyen értelemben gyakorlatilag nem létezik. Görög filozófia van. Görög filozófia van, amit a rómaiak átmesznek, római filozófusok vannak, de önálló értelembe véve római filozófia gyakorlatilag nincsen. Tehát mondom, kulturális értelemben fordítva történik ez a bizonyos győzelem, politikailag, katonailag Róma győz, kulturális értelemben a görögök győznek, de vastagon. Vastagon, megmondom, hogy miért, mert ugye pont azt a hellenizmust teszi magáévá Róma, amit Nagy Sándor kezd el elterjeszteni. Az a Nagy Sándor, akiről a múltkori alkalommal emlékeztünk meg, időszámításunk előtti 4. századtól, ugye ő az, akire azt mondtuk, hogy páratlan sikerű hadvezér, hatalmas hódítás abszolút rövid idő alatt, de aztán az egésznek vége, mi értelme volt? tehetjük föl a kérdést. Hát például annyi értelme volt, hogy időszámításunk előtt 323-ban, amikor Nagy Sándor meghal, onnantól kezdve a hellenizmus az meghatározó a birodalomban. És ezért lehet azt mondani, hogy a görögség eszméje, filozófiája, rendszere, kultúrája, nyelve, ez elbűvöli a rómaiakat. Hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy mikor ért véget a hellenizmus? Hát ugye erre többféle választ adhatunk. Többen azt mondják, hogy ez egy ókori fogalom, a hellenizmus. Ókori fogalom, és például már akkor megrendült a hellenizmus, amikor a görög, mint világnyelv kezdett visszaszorulni az időszámításunk szerinti második századtól kezdve. Mert tény, hogy egy idő után elkezd visszaszorulni. Apropó, Biblia tekintetében miért érdekes nekünk a görög, mint világnyelv? Azért, mert mondjuk az Új Szövetség az pont görög nyelven íródott. Tehát ugye ez még az a korszak, az első század még abszolút a görög nyelv korszaka, rendkívül fontos ebből a szempontból. Szóval második századtól kezdve lassan-lassan elkezdődik a görög nyelv visszaszorulása. Mikor ért véget a hellenizmus? Ott van 529. Nyugat-római birodalom ekkor már nem létezik, kelet-római birodalom még igen. Justinianus császár, ugye híres kelet-római uralkodó, bezáratja az aténi akadémiát. Többen azt mondják, hogy na ekkor ért véget a hellenizmus, mert ez egy hatalmas hellenista központ volt, az aténi akadémia. De valójában én nekem az az állításom, és több kutató is ezzel a gondolattal egybecsengően fogalmaz, hogy a hellenizmus valójában soha nem ért véget. A mai napig is hellenista gyökerek azok, amelyek mondjuk egész Európát meghatározzák. Az egész kereszténységet meghatározzák, és erről szeretnék majd még beszélni egy picit részletesebben. Szóval vallási kérdések. Mi az, ami még, mert most egy pici kitérőt tettünk itt a hellenizmus kapcsán, mi az, ami még a rómaiság eszméjéhez tartozik ilyen értelemben, tehát vallási kérdések tekintetében? Ott van például ez a fogalom, és megint csak egy új fogalom, de bízom benne, hogy követhető itt a sok-sok fogalom Róma kapcsán, a szinkretizmus vagy valláskeveredés jellemzője. Szinkretizmus vagy valláskeveredés, ez sokáig Rómának a jellemzője, magyarán pont az interpretáció Romana ágyaz meg ennek, befogadunk mindent, befogadunk mindent. Jöhetnek keleti eszmék is, semmi probléma nincs ezzel. A lényeg az az, hogy mi a politikai kérdéseket tekintjük annak, ami a leglényegesebb. De a harmadik-negyedik századtól, időszámításunk szerint természetesen, van egy változás ezen a téren. Tehát a Róma vált a vallás politikájában, és fölteszik azt a kérdést, apropó, miért harmadik-negyedik század? Miért nem előbb? Miért nem később? Azért a harmadik-negyedik században, mert ekkor már elkezdődik a birodalom lassú hanyatlása, gyengülése, és ezt az uralkodói réteg érzi. Érzik ezt a bizonyos hanyatlást, és ezért teszik fel azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk ezt a hanyatlást megállítani. És erre az a válasz születik, hogy eszmei kérdésekben, vallási kérdésekben legyünk szigorúbbak. Tehát legyen egy államvallás a birodalomban, és a 200-as években magától értetődik ez a válasz, amit erre a kérdésre adnak. 274-ben azt a sol invictust teszik meg államvallássá, ami egyszerűen a többségi vallás volt. Mi az a bizonyos sol invictus? Ez a legyőzhetetlen nap kultusza. Legyőzhetetlen nap kultusza. A napkultusz, a napisten kultusza valami elképesztően népszerű volt a birodalomban. Hát tényleg az emberek többsége az a napot imádta. Ebben semmi meglepő nincs egyébként, mert az ókori népek többsége, sőt azt lehet mondani, hogy szinte elsőprő többségében jelen volt a napkultusz. Különféle változatokban, hát ugye a napot könnyű volt imádni, minden nap följön, és akkor szépen ragyog, meg micsoda hatása van, stb. Tehát ez tényleg az ókorban ez egy hogy mondjam, kézzelfogható istenség volt idézőjelbe téve. Szóval sol invictus, mert hogy a többség ez az, amit követi. Na de hát ez 274. Mennyire érdekes, hogy aztán váltás történik, nem a sol invictus, mert ez viszonylag hamar vége lesz ennek a fajta államvallásnak ilyen értelemben. A kereszténységet teszik kötelezővé, hát bő egy évszázaddal később, 380-ban. Tehát Sol Invictus 274, kereszténység 380, de mennyire érdekes, hogy a kereszténység 312-313-tól kezdve, tehát nem sokkal a Sol Invictus követően, már kedvezményezett vallássá válik. Ez az a híres konstantinuszi fordulat, amire most nem térünk ki, hanem csak utalok rá, hogy különleges ebből a szempontból a rómaiság eszméje, tehát a vallási kérdések tekintetében egyrészt szinkretista, másrészt, tehát ugye az interpretáció Rómána kapcsán, másrészt egy pont után szűkít, és azt mondja, hogy kötelező valamit imádni. Tehát szinkretizmus és ez a kötelezővé tétel. Ez a kettő, ami meghatározza vallási kérdésekben Róma eszmeiségét. Na most, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy ki viszi tovább Róma örökségét, mert természetesen a birodalomról tudunk beszélni, és részleteket is mondhatnánk, én most nem tölteném az időt ezzel, hanem arra a hatásra vagyunk kíváncsiak, amit Róma gyakorolt akár az eszmetörténetre, akár a politika történetre. Ebből a szempontból érdemes megvizsgálni Róma örökségét. Hiszen bárki mondhatja azt, hogy kérem szépen, miért érdekes ez az egész római kérdéskör. Időszámításunk szerint 476-ban a nyugat-római birodalomnak vége, 1453-ban pedig a kelet-római birodalomnak is. Csak zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy ez a 476-os dátum, bár ezt így szokták tanítani, és általános iskolában is, középiskolában is alapvetően így tanuljuk meg, de azért ez egy olyan dátum, ami... hogy mondjam, utólag vált igazán érdekessé. Megmondom, hogy miért, mert 476-ban valami olyan dolog történt, ami a kortársaknak fel sem tűnt. Fel sem tűnt, hogy éppen Rómában már megint van ott valami zavargás, teljesen rossz állapotban volt már akkor a birodalom eredeti fővárosa, van ott valami zavargás, és a kiskorú császárt letették a trónról. És aztán a császári jelvényeket elküldték Konstantinápolyba, ami tényleg gyakorlatilag az akkori legfontosabb hatalom szintere volt. Szóval azért nem tűnt fel ez a kortársaknak, mert a várost, az örök várost, ahogy szokták mondani, Róma éterna, ugye Róma örök, az örök várost csak éppen az nem hódította meg, aki nem akarta. Tehát aki arra járt, barbár nép, és ugye majd erről is fogunk beszélni. Arra járt barbár nép, és egy kicsit fosztogatni akart, vagy egy kicsit ugye oda akart vágni Rómának, és a fővárost el akarta egy kicsit pusztítani, megtehette. Na 476-ban is ez történt, rendkívüli mértékben rossz állapotban volt már akkor a főváros, a valaha volt főváros, mert még egyszer mondom, az igazi főváros akkor már Konstantinápoly volt. Na ennyit 476-ról, 1453 ilyen szempontból egy markánsabb mozzanat, tehát ott tényleg vége a kelet-római birodalomnak. Természetesen nehogy azt higgyük, hogy a kelet-római birodalom ugyanabban a fényben tündököl, mint akkor, amikor még teljes értelembe véve birodalomról beszéltünk. 395-ben válik ketté kelet- és nyugat-római birodalomra maga Róma. De 476-ot követően, tehát a nyugat-római birodalom bukását követően gyakorlatilag Róma tündöklésének vége. Egy-két olyan császárt tudunk még említeni keleten, nem sokat. Tehát mondjuk Justinianust említettük, na ő az, aki a legnagyobb hatalommal bír. Szóval mondom, egy-két olyan császárt tudunk még említeni, aki mondjuk kiemelkedik, politikai értelemben kiemelkedik a császárok sorából, de aztán a kelet-római birodalom elkezd hanyatlani. Már a 7. században, tehát 6. században még csak őrzi a hatalmát, 7. már hanyatlik, jön az iszlám, tehát nem kismértékben emiatt, jön az iszlám, és 1453-ban is pont az iszlám dönti meg a kelet-római birodalmat, ugye azok a törökök, amelyek nekünk, magyaroknak is fontosak lesznek, hiszen 150 esztendőn keresztül török uralom volt Magyarország jó részén. Na most ezért érdekes az többek között, hogy Dániel könyvében hogyan is ábrázolja ezt a bizonyos vaslábszárat, mert ugye nem csak vaslábszárról beszél, hanem azt mondja vas és cserép, lábszárak és lábujjak. Sőt, a 7. fejezetben meg azt is mondja, hogy a 4. vadállat, emlékszünk erre a vadállatra, ugye? Tehát döbbenetes jelzőket társít hozzá. Azt mondja, ennek a 4. vadállatnak volt 10 szarva. Tehát utal rá, hogy itt ilyen értelemben nincs vége, idézőjelbe téve, a történelemnek, de olyan értelemben meg igen, hogy ezek ebből nőnek ki. A lábujjak is értelemszerűen a lábszárból, és aztán ahogy haladunk bokából, és így tovább, ugye innen nőnek ki. A szarvak is, azt mondja, 10 szarva volt ennek a vadállatnak. Ezzel jelzi azt, hogy igen, Róma után következik valami. Mi következik Róma után? Hát ezt a történelemből is tudhatjuk. Mi az, ami megdönti Rómát? Mi az, ami szétzilálja Rómát? Ez nem más, mint a népvándorlás kora. Nem más, mint a barbár királyságok, államok létrejötte, és itt egy pillanatra érdemes megállni. Ugye azt mondtuk, emlékezzünk vissza, hogy vallási értelemben van egy váltás Róma tekintetében. Olyan értelemben, hogy sokáig egyfajta szabadság, aztán szigorodik ez a bizonyos prés, de persze a szabadságot se úgy értsük, hogy bármit lehetett tisztelni a birodalomban, mert ugye ott van például a zsidóság, hát azért komoly összeütközések voltak ilyen téren is a zsidóság és a rómaiak között, de ezzel most mi nem foglalkozunk. Ami az érdekes, hogy ezek a bizonyos barbár királyságok, ez a bizonyos népvándorlás, mikor jön a népvándorlás Rómára úgy, hogy a birodalomnak védekeznie kell? Mikortól kezdve kezdik el szétzilálni a barbár törzsek, a római birodalmat, a hatalmas római birodalmat, ami több száz esztendő keresztül fennáll. Mennyire érdekes, és itt is történelmi tényekről beszélünk. De nem véletlen, hogy a kettő az szinte fedésben van egymással. Pontosan akkor történnek az első betörések a birodalomba, amikor a kereszténység a csúcspontjára jut, és államvallássá lesz. Tehát az a kereszténység, ami sokáig üldözött vallás volt, az a kereszténység, amit Konstantin kedvezményezett vallássá tesz, az a kereszténység, amit 380-ban Theodosius államvallássá tesz, az ember azt hinné, hogy most ért el a csúcspontra a birodalom. És innentől kezdve valami páratlan, hogy mondjam, sikersorozat veszi kezdetét, vagy egy újabb sorozata a sikernek és hódításnak és a világuralomnak, hiszen ez az eszmeiség és a legnagyobb birodalom találkozása, hát azt lehet mondani, hogy ez szinte a győzelem kulcsa. És ehhez képest pontosan akkor jön a népvándorlás. Érdekességképpen mondom egyébként, hogy a kutatók a mai napig nem tudják, hogy miért indult el a népvándorlás. Tehát miért kezdték el a hunok a harmadik században, nagyjából a 200-as években valamikor, miért kezdték el azt, hogy eljönnek nyugat felé, és egy csomó népet ezzel megmozdítanak. Miért? Miért? Nem tudjuk erre a választ. Persze sokféle válasz lehetőség van. A kutatók szeretnek találgatni ebből a szempontból, és jó is ezeket végig gondolni, de valójában az igazi okot nem tudjuk. Egy dolgot tudunk, hogy különleges módon pontosan ugyanakkor történik ez, amikor ez az államvallássá tétel ez megvalósul. Na most ez ugye azért érdekes, mert ha az ige fényében megnézzük ezt, hogy mi is ennek az üzenete, hogy államvallássá tenni a kereszténységet, hát ugye tűvé tehetjük a Bibliát ebből a szempontból, meg elolvashatjuk az Új Szövetséget elejétől a végéig, és így tovább, oda és vissza. Sehol nem találunk ilyen tanácsot, hogy Jézus valamikor is erre biztatta volna a követőit, hogy gyerünk és csináljunk államvallást a kereszténységből. Tehát mondom, ennek ellenére, vagy ennek ellenkezőjére van természetesen példa és tanács és bátorítás, de az, hogy a politikai hatalommal fonódjon össze az egyházi hatalom, ez teljesen ismeretlen. Na most azért beszélek erről egy picit részletesebben, hogy jelezzem, hogy Jelenések könyve erről a folyamatról is tud. Tehát Jelenések könyvében a 8. fejezet érzékelteti azt, hogy igen, ezek a barbár törzsek, barbár betörések meg fognak jelenni, és érdekes módon nem véletlenül akkor, pontosan akkor, amikor ez megtörténik. Tehát az, hogy miért indul el a népvándorlás, és miért éppen a 300-as évek végére jönnek ezek a bizonyos barbár törzsek, amelyek aztán királyságokat, államokat hoznak létre, Jelenések könyve 8. fejezete azt mondja, hogy igen, ezért, mert a kereszténység egy olyan irányba mozdult el, amilyen irányba nem kellett volna elmozdulni. De itt most csak ennyit erről a kérdésről. Beszéljünk arról, hogy ez a bizonyos 10 lábúj, és a 10 szarv, milyen érdekes, hogy a 10-es szám ugye megjelenik a második és a hetedik fejezetben. Vita van itt a magyarázók tekintetében arra nézve, hogy ezeket a királyságokat, barbár királyságokat érdemes-e azonosítani. Meg lehet próbálni, de megmondom, hogy miért problémás ez. Ez azért problémás, mert ugye rendkívül vegyes volt a kép abból a szempontból, hogy ezek a barbár királyságok sokszor jöttek és mentek. Találhatunk tizet, de az a helyzet, hogy ennél többet is. Tehát éppen ezért mondhatjuk azt, hogy igazából nagy eséllyel ez sokkal inkább egy globális szám. És nem feltétlen szükséges nekünk azonosítani ezeket a királyságokat. Szóval ez is érdekes még ebből a szempontból, hogy a második és a hetedik fejezet ilyen értelemben ezen a ponton is összekapcsolódik. Na most, Róma öröksége. Ki viszi tovább Róma örökségét? Mert ne felejtsük el, ez a fő kérdésünk. Ha a politikát nézzük, azt lehet mondani, hogy a nagy hadvezéreket, államalakulatokat, hogyha megnézzük, hogy ők mit is képviseltek a legnagyobbaknak, mi volt az elgondolása, mi volt a szándéka. És itt megemlíthetjük Német-Római császárságot, akár Oroszországot, vagy akár Napóleont, de még lehetne sokáig folytatni a sort. Mindenkinek egyetlen célja van. Mindenki számára egy a minta. Ez pedig nem más, mint Róma. Tehát tulajdonképpen Európa, azt állíthatjuk, hogy az európai politika, az európai hadviselés azóta is, a történelmet nézve, ezt a bő másfél évezredet nézve, azóta is Róma bűvöletében él. Rendkívül egyszerű erre a kérdésre a válasz, hogy miért? Tényleg miért? Miért él mindenki Róma bűvöletében? Hát azért, mert Róma valami olyat hozott létre, ami teljesen egyedi, különleges. Mert még egyszer mondom, nagyot hódítani 5 év alatt, 10 év alatt, 15 év alatt lehet. Kétségtelen. Na de a hatalmat megtartani, tehát nem csak megszerezni, hanem megtartani. Nem hogy egy-két évszázadon keresztül, hanem hosszú évszázadokon keresztül, ez csak a Római Birodalomnak sikerült. És éppen ezért az európai politika ilyen értelemben teljesen a bűveletében van, és sokan kitűzték ezt célul, hogy de jó lenne azt a csillogást elérni, amit Róma elért. Az első évezred egyébként, tehát Róma bukása után, mármint a Nyugat-Római Birodalom bukása után, 476-ot követően, ennek jegyében telik. Hát, ha sikerül. Tehát Nyugat elbukott, nem baj. De a Kelet még megvan. De Nyugaton csak vissza lehet állítani azt, ami egyszer már volt. És nyilván nem követjük végig most ezt a vonulatot, de tényleg ezen fáradoznak hadvezérek, fáradoznak államférfiak, és még egyházi vezetők is fáradoznak, hogy valamilyen úton, módon, de helyreállítani azt a fajta csillogást. Nem sikerül. A második évezred is ennek jegyében telik, Német-Római császárság, ott is, ugye 962-től kezdve létezik, kétségtelenül ez kimondott cél. Oroszország, miért írtam ide föl Oroszországot? Azért, mert ők meg azt mondják, hogy 1453-ban elbukott a Kelet-Római Birodalom? Semmi probléma. Mi leszünk a harmadik Róma? Tehát megszületik a harmadik Róma elmélet, azt mondják, az első elbukott a Nyugattal, második is elbukott a Kelettel, itt van Moszkva. Majd Moszkva ezt a szerepet betölti, és Moszkva lesz a harmadik birodalom, és ilyen értelemben az oroszoknak történelmi küldetése van. Ez mondom, pont 1453-at követően ereszt gyökeret és kezd el elterjedni az orosz gondolkodásban. Mennyire érdekes, hogy itt vagyunk a 21. században, mintha még a mai napig sem tett volna le erről az orosz hatalom. Egy biztos, nem új a gondolat, abszolút nem új a gondolat, mert még egyszer mondom, ez a bő másfél évezred, ez ennek jegyében telik. Róma öröksége tehát elképesztően erős. De ami nekünk még érdekes ebből a szempontból, mert nem pusztán a politika, nem pusztán a hadviselés, hanem az, hogy azért van egy olyan hatalmi tényező, amelyik a nevében is vállaltan római. És ez pedig az egyház. Mit is mondhatunk az egyházzal kapcsolatban? Ugye mi az, amit a római egyház, mi az, amit a római katolikus egyház tovább visz, és miért mondhatjuk azt, hogy nem véletlenül éppen rómainak nevezi magát. Hát miért nem elegendő pusztán annyi, hogy katolikus egyház, egyetemes egyház? Miért kell ezt a jelzőt hozzátenni, hogy római? Lássuk csak, hogy mi az, amit az egyház átvesz Rómától. Átveszi például a világhatalom eszméjét. Világhatalom eszméje. Ha a pápaság történetét megnézzük, akkor a pápaságnak nem pusztán az a célja, hogy mondjuk az embereket lelki értelembe véve tanítsa, jóra vezesse, vagy valami efféle, nem. Világhatalom. Tehát magyarán mindenkit behívni ebbe az akolba, mindenkit behívni kivétel nélkül, és hogyan képes ezt elérni Róma? Természetesen azzal a fajta szinkretizmussal, ami nem lehet ismeretlen számunkra. Hát már beszéltünk arról, hogy a római birodalomnak ez az egyik jellemzője. Az a fajta vallás keveredés, hogy ilyen értelemben nem probléma, ha te egy picit mást hiszel. Be tudjuk építeni azt, ami vallási rendszerünkbe. Ez a fajta szinkretizmus az egyház sajátjává válik. Miért? Azért, mert az eredeti bibliai eszmék mellett olyan pogány gondolatokat is, vagy másképpen megfogalmazva, a görög-római eszmevilág gondolatait is beépíti a rendszerébe, aminek, hát, hogy mondjam, a gyökereit meg lehet keresni. Tehát az a fajta vallásgyakorlat, ami ugye a birodalomban meghonosodott, azt mondja Róma, hogy ezzel mi tudunk közösséget vállalni, meg kell keresztelni, idézőjelbe téve, ezt a vallásgyakorlatot. Be lehet építeni a mi rendszerünkbe. Tehát ezért nagyon érdekes egyébként a római birodalom eljárása, görög-római eszmevilág. Na most itt, ezen a ponton megint csak érdemes felidéznünk azt, mit is mondtunk például a filozófiáról. Ugye azt mondtuk, hogy ilyen, hogy római filozófia nem létezik, ezt állítjuk. Görög filozófia, az igen, az létezik. Na most ezt a fajta filozófiát bizonyos értelemben az egyház is magáévá teszi. Hiszen például csak egyetlen példát mondva, ilyen, hogy test és lélek ketté választása. Ez ugye nem bibliai gondolat. Ez görög gondolat. Tehát ezt a görögök gondolták ki, hogy a testünk és a lelkünk különböző. A görögök gondolták ki azt is, hogy a lelkünk a halál után tovább él. Tehát még egyszer mondom, ez nem bibliai gondolat. Ez a görög filozófiából eredő gondolat, amit a görögök magától értetődő módon képviseltek. A kereszténység találkozott ezzel, és itt jön az érdekesség. A kereszténység nem mondta azt, hogy kérem szépen mi ragaszkodunk az igéhez, ragaszkodunk a Szentíráshoz, hanem jött a szinkretizmus. Miért? Azért, mert azt mondták, hogy ezzel tudunk megnyerni tömegeket. Ha azt mondjuk, hogy ezt is be tudjuk építeni, azt is be tudjuk építeni. A lényeg, hogy sokan legyünk. A lényeg, hogy ez a fajta világhatalom, ez mindenképpen megvalósuljon. Világhatalom. Természetesen itt akár pápai kijelentések sorát is lehetne idézni, akár a középkorból. Tehát a legnagyobb elérhető hatalomra törekedett mindig is Róma, és itt ezen a ponton azt lehetne mondani, hogy ez igaz, mint a politikai hatalomra a római birodalom esetében, és ez igaz az egyházi hatalomra a római katolikus egyház esetében. Tehát mindegy, hogy hogyan folytatjuk ezt a mondatot, mind a két iránya ilyen értelemben védhető és igazolható. Aztán állam és egyház összeolvasztása, vagy totalitarizmus eszméje. Állam és egyház összeolvasztása. Ez is egy érdekes dolog, mert a római egyház, a római katolikus egyház abszolút következetesen képviseli ezt. Tehát magyarán, hogy nincs azzal probléma, hogyha ez a két szféra, ez összeolvad. Most ebben a pillanatban ezt nem értékelnénk, most csak azt néznénk meg, hogy tulajdonképpen a római birodalom mit mond erről. A római birodalom azt mondja, hogy igen, ezt egy ponton érdemes megtenni, hát ezért tették meg a Sol Invictust, tehát a legyőzhetetlen napot birodalmi vallássá. Ezért érdekes ez, hogy tulajdonképpen ezt a gondolatot viszi tovább az egyház, mert azt mondja, hogy állam és egyház akkor éri el a célját, hogyha a kettő együttműködik, olyan értelemben, hogy nyugodtan össze lehet ezt olvasztani, és olyan értelemben, hogy ezzel, hogyha biztosítjuk a totalitarizmust, biztosítjuk a teljességet, akkor ilyen értelemben mi probléma van ezzel? A lényeg az, hogy a hatalmunk egyre csak nőjön. Rómának ez a célja. És még egyszer mondom, teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy az ókori birodalomról beszélünk, vagy pedig az egyházról beszélünk. És ott van még a Pontifex Maximus cím, ami önmagában is jelzi, ugye ez azt jelenti, hogy legfőbb pap, vagy főpap. Ez önmagában is jelzi azt, hogy ezt a címet, ezt egyszerűen átveszi az egyház. Miért mondjuk azt, hogy átveszi, vagy miért mondhatjuk ezt? Azért, mert az államban ugye a császárnak megvolt, a római császárnak megvolt ez a címe. Apropó, nem is beszéltünk még erről, hogy mennyire érdekes, hogy Róma valaha köztársaság is volt. Körülbelül 400 esztendőn keresztül. Aztán váltottak, tehát köztársaság. Aztán váltottak császárságra. És amikor a legnagyobb sikereket elérték, akkor császárság voltak már. Jó, tehát ez csak érdekességképpen politika történeti szempontból is érdemes ezt végig gondolni. De a császár egyben főpap is volt, a legfőbb pap is volt. Magyarán Róma nem csinált ebből gondot. A római birodalom nem csinált ebből gondot, hogy a világi hatalom feje az egyben az egyházi hatalom is feje, hatalomnak is feje. Ezért érdekes, hogy amikor Róma ezzel szakít, időszámításunk szerinti 4. század vége felé, 380-as években, akkor volt az utolsó olyan császár, amelyik Pontifex Maximusnak nevezte magát. Jön egy pici szünet, és ezt a címet, a Pontifex Maximus címet a pápák átveszik. Először az 5. században, tehát még egyszer mondom, pici szünet, és aztán a pápák átveszik ezt a címet, és a Pontifex Maximus címet viszik tovább. Ezért lehet azt mondani, hogy igen, az egyház vállaltan képviseli a rómaiságot, vállaltan képviseli Róma örökségét. Kulcsfontosságú tehát, hogy ezt látjuk, és az ember ezt hogy lássa, tehát politikai értelemben is, de egyházi értelemben is Róma abszolút továbbél. Lehet, hogy bizonyos értelemben vágy ez a fajta továbbélés, lásd a politika tekintetében, hát az egyház esetében ez nem vágy. Ez valóság. Tehát ez gyakorlatilag az a program, amit Róma magáénak vall. És amit még megemlíthetünk az, hogy a latin nyelv és kultúra mennyire érdekes, hogy tulajdonképpen ez is egyházi közreműködéssel, egyházi behatással hat tulajdonképpen az egész európai nyelvre és az egész európai kultúrára. Itt is az egyház szerepét érdemes kiemelni. Tehát azt állíthatjuk, hogy mind a politikai, mind a vallási örökség a mai napig is mindkettő jelen van és meghatározó. Kedves hallgatók, egyetlen dia van már csak hátra, és egyetlen kérdésről érdemes még beszélni, hogy milyen további bibliai jövendőléseket találhatunk még Rómával kapcsolatban. Említsük meg a talán legmarkánsabbat, amire azt lehet mondani, hogy ott, hogy mondjam, nincs bizonytalanság abban a tekintetben, hogy ott ne Rómáról lenne szó. Dániel könyve 9. fejezetére utalok, és megint Dániellel folytatjuk. Természetesen Dániel könyve 2., és 7. és 8. fejezete után a 9. fejezetet is érdemes megemlíteni. Ezt mondja ott, hogy amikor, és egész pontosan ezt Jézus idézi vissza a Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, azt mondja tehát, amikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, és aztán folytatódik a gondolat. De ezt most mi nem időzzük. Azt mondja tehát a Máté 24.15-ben Jézus Krisztus, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen. Na most ez azért érdekes, mert egyrészt Jézus félreérthetetlenül utal Dániel könyvére, másrészt itt a zsidókat hadd említsem meg. Azokat a zsidókat, akik ugye a mai napig sem fogadják el Jézus Krisztust, mint megváltót értelemszerűen. Tehát azt hiszem, ez senki számára nem lehet újdonság. De annyit elismernek Jézussal kapcsolatban, hogy nagy próféta volt, mert megjövendölte Jeruzsálem végét. Megjövendölte Jeruzsálem végét. Tehát mondom, ebben a tekintetben kereszténység és zsidóság között nincs eltérés, semmiféle eltérés. Na de hogyan beszélt Jézus Jeruzsálem végéről? Ezért érdekes többek között, meg hát még sok minden más miatt is, a Máté evangélium a 24. fejezete, és ezért érdekes az, hogy ő bizony visszautal Dániel könyvére, azt mondja, a pusztító utálatosság, figyeljetek, ott fog majd állni a szent hegyen. Miért mondhatjuk, hogy megjövendölte? Azért, mert Jézus Krisztus meghal időszámításunk szerint 31-ben, pont a Dániel 9-ből tudhatjuk ezt a bizonyos évszámot, A templom pedig elpusztul, és Jeruzsálem pedig elpusztul gyakorlatilag, mert hát ugye még azért néhány évtizeden keresztül létezik maga a város, de súlyos károkat szenved, elpusztul 66 és 70 között. Még egyszer mondom, erre a zsidók is azt mondják, hogy igen, ez jövendőlés volt, és ez beteljesedett. Na, ezért érdekes ez, hogy melyik az a pusztító utálatosság, amelyik ott állt a szent helyen. Aki ténylegesen elpusztította a templomot. Hát ez nem lehet más, mint Róma. A római seregek. Mert a római katonák voltak azok, akik valami döbbenetes, hogy mondjam, háborúban, és sok szempontból döbbenetes volt ez a háború, ennek a részleteire most nem tudunk kitérni, de ténylegesen magát a templomot időszámításunk szerint 70-ben, tehát mondom évszámra pontosan beazonosítható, elpusztították. Ezt Dániel megjövendöli, Jézus továbbra is föntartja ezt a jövendőlést, és azt mondja, hogy figyeljétek meg majd, amikor ez bekövetkezik, és Dániel 9, meg Máté 24-15 alapján azt mondhatjuk, hogy igen, ez Róma. Ez nem más, mint Róma. És még egy gondolat, a Dániel könyve 7. fejezetével kapcsolatban azt is lehet mondani, hogy igen, nagyon érdekes, hogy a kis szarvról is vannak jövendőlések, erre most nem térünk ki. A kis szarvról is sok mindent megjövendől ez a fejezet. A kutatók már vitatják ezt, hogy itt pontosan miről is lenne szó. Mégis, ha az ember elolvassa Dániel könyve 7. fejezetét, és az egész Biblia szövegösszefüggésébe helyezi, azt lehet mondani, hogy ez a Dániel könyve 7. fejezete bizony még sok-sok érdekességet elmond a római egyházról. Ennek részleteibe most nem merülünk bele, csak jelzem, hogy Dániel könyve 7. fejezete ezért is izgalmas ebből a szempontból. Na most még egyetlen gondolat, és aztán már csak a lezárás van vissza. A birodalmak azonosítása, tehát az a 4 birodalom, amiről beszéltünk ebben a sorozatban, tehát még egyszer Új-Babilónia, Perzsia vagy Óperzsa birodalom, Nagy Sándori Görögország és Róma. Hogy ezeket hogyan lehet, vagy hogyan érdemes azonosítani? Ott van a 16. századi reformátorok elsőprő többsége, Luther, Calvin, Heinrich Bullinger és a mi magyar Károlyi Gáspárunk is. Mindenki egyetért abban, hogy ezek bizony így jönnek sorra. Tehát számukra a 16. században ez nem volt kérdés, hogy ténylegesen Új-Babilóniáról jövendől, hogy ténylegesen Perzsiáról jövendől, hogy ténylegesen a Nagy Sándori Görögországról jövendől, és hogy a 4. Róma. Tehát mondom, a reformátorok ebben egyetértettek. Mennyire érdekes egyébként, hogy a protestáns teológia ilyen értelemben meggyengül majd a 18., de leginkább a 19. századtól kezdve, mert ezt a jövendőlést elkezdik támadni, és ugye azt állítják, hogy de ez nem is jövendőlés. Hát ezekről a birodalmakról csak utólag lehetett valamit írni, ha viszont ez így volt, akkor ez egy nagy hazugság halmaz, amit Dániel könyvében olvashatunk, mert teljesen úgy van megírva, mint ami valóban jövendőlés. Nincs okunk arra, hogy kétségbe vonjuk természetesen azt, hogy ez jövendőlés. Szóval mondom, egybehangzóan azonosítják, hogyha utána nézünk, hogy maga Martin Luther, maga Calvin János, maga Heinrich Bullinger, vagy ami Károlyi Gáspárunk hogyan nyilatkozott ezekről a birodalmakról. És végső soron azt tudjuk mondani, hogy nem bonyolult kérdésről van szó, hanem mindenki számára leellenőrizhető, végigkövethető kérdésről. Na ezért izgalmas ez az egész 4 világbirodalom kérdése, és Dániel könyve 2. fejezetéből indultunk ki, de ne felejtsük el a párhuzamosokat, és ez igazából a sorozat végső és legfontosabb célja, hogy vegyük kézbe Dániel könyvét, és olvassuk el ehhez a viszonylag röviden tárgyalt 2. fejezethez, mert viszonylag rövid a 2. fejezet ebből a szempontból, de a 7. már még részletesebben szól, a 8., 9. még részletesebben szól, és így tovább, hogy hogyan ír ez a könyv, hogyan ír Dániel könyve ezekről a birodalmakról. Kedves hallgatók, a sorozat és a mai előadás végszava ugyanazzal fejezzük be, mint akivel kezdtük is, és ez nem más, mint Blaise Pascal. Az a Blaise Pascal, akinek rendkívül frappáns, megfontolandó és megjegyzendő, hadd mondjam így, gondolatai vannak, és írásai vannak. Sokszor ezek ilyen egymondatok csupán. Tehát a gondolatok, amiket már leginkább akkor vetett papírra, amikor élete végéhez közeledett, és szinte ilyen firkálmányok, feljegyzések voltak, ezek rendkívül érdekes egyébként Pascal életműve ebből a szempontból. Szóval azok olyan kincseket tartalmaznak, hogy a mai napig is, hogy mondjam, meríthetünk belőlük. Na most, ha azt mondjuk, hogy látjuk Rómának a rendszerét, látjuk az egyháznak a rendszerét, hogy a birodalomból mit visz tovább, és így tovább, láttuk a szinkretizmust, ezt a fajta valláskeveredést, hogyan lehet szétszálazni ezt a dolgot, hogyan lehet Pascal segítségével, hogy mondjam, utat vágni ebben a rendszerben, amit láthatunk, és ami itt a szemünk előtt van. Hát például az 590. töredékkel, Pascal 590. töredékével, ami így hangzik, vallás dolgában legyünk őszinték, igazi pogányok, igazi zsidók, igazi keresztények. Magyarán, hogy ha már egyszer kereszténységről beszélünk, akkor tulajdonképpen az a cél, vagy az lenne a cél, hogy azt a fajta tisztaságot, amit Pascal egyértelműen megfogalmaz. És mennyire érdekes egyébként, hogy azt mondjuk, hogy római egyházról beszéltünk, de egy reformkatolikus gondolkodót idézünk, egy janzenista gondolkodót idézünk. Azt mondja, a vallás dolgában legyünk őszinték, igazi pogányok, igazi zsidók, igazi keresztények. Ha valaki a pogányságot akarja követni, ám kövesse. Ha valaki a zsidóságot akarja követni, ám kövesse. De ha valaki a kereszténységet akarja követni, hát akkor ott mi köze annak mondjuk a pogány eszmékhez? Mi köze annak mondjuk a görög-római eszmevilághoz? Kétségtelenül letagadhatatlan, hogy óriási Rómának a hatása, és óriási a görögségnek a hatása, kulturális teljesítménye, amit letettek az asztalra, ez kétségtelen, nem vonjuk kétségbe. Nincs is miért kétségbe vonni. Na de ha már egyszer vallásról beszélünk, ha már egyszer vallás gyakorlatról beszélünk, hát miért nem fordulunk mondjuk magához a Szentíráshoz? Miért nem ragaszkodunk magához a Bibliához, ami a tiszta kereszténységet, vagy a tiszta keresztény vallást fölragyogtatja? Szóval például a jövendőlések tekintetében is. Honnan indultunk? Azt mondja, a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, és ha már egyszer keresztény vallásról beszélünk, akkor azt mondja, ebben legyünk őszinték, igazi pogányok, igazi zsidók és igazi keresztények. Kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Néhány könyvet szeretnék szíves figyelmükbe ajánlani még, tehát itt az előadás végén. Három kiadványra hívom fel a figyelmet ebből a szempontból. A Sola Scriptura Teológiai Főiskola lapja, a legújabb számot tartom a kezemben. A múltkori alkalommal is, hogyha igaz, akkor utaltam már erre. A főiskolánk lapjában rövidebb írások, de magvas tanulmányok jelennek meg. Buda Péternek az Összeomlásból egyetemes nemzetközi rend című tanulmányára hívom föl mindenkinek a figyelmét, ugyanis ez az a tanulmány, ami egy olyan mozzanatra világít rá, ami körülbelül 100 évvel ezelőtt, vagy mozzanat sorozatra inkább azt lehet mondani, körülbelül 100 évvel ezelőtt meghatározó jelentőségű volt a római katolikus egyházban, hogyan, miként volt, vagy lett volna lehetősége az egyháznak arra nézve, hogy az első világháború lezárulását követően, tehát 1918-at követően valamiképpen a világ szellemi irányításában még markánsabb, még meghatározóbb szerepe legyen. Ezt a gondolatot villantja föl Buda Péter tanulmánya, rendkívül érdekes történelmi kitekintés, tehát ez mindenképpen megérdemli a figyelmünket. Aztán Paul Lawrence-nek a bibliai kéziatlasza, szintén nagyon-nagyon hasznos, végigmegy gyakorlatilag az egész Szentíráson, és arról a római birodalomról is beszél, amelyről most ez az előadás elhangzott. A bibliai kéziatlasz nagyon-nagyon tényleg megfontolandóak azok a gondolatok, amelyeket itt szerepeltetnek. Sok tekintetben tényleg adataiban is helyén való, és azt mondhatjuk, hogy a bibliai leírással megegyező adatokat találunk benne, és ez óriási értéke a könyvnek. Erről a négy birodalomról, amit Dániel könyve kapcsán tárgyaltunk, erről ugyan így, ilyen formában nem beszél, mint jövendőlésekről, de azért ezeket a birodalmakat megemlíti. Tehát hasznos kiegészítés, hasznos tanulmányozás lehet a Szentíráshoz. És a harmadik kiadvány, ezt is ajánlottam már, de nem lehet elégszer ajánlani, Kezünkben van-e a jövő, Vankó Zsuzsának a kötete. Annak a Vankó Zsuzsának a kötete, aki ugye ebben a tanulmány kötetében részletesen beszél arról, hogy a nagy ókori birodalmak láncolata hogyan is nézett ki, és ez miért szakadt meg ez a láncolat, miért Róma a negyedik. Miért Róma az utolsó? Tehát konkrétan ezzel is foglalkozik egy tanulmány, de természetesen még más érdekes történelmi vonatkozású profétikus kijelentésekről és azok beteljesedéséről olvashatunk ebben, tehát a Kezünkben van el jövő című kiadványban. Kedves hallgatók, tehát még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.